Kanál innen Tiszántúl. Riportműsor vidéki és városi közösségekről, ökotudatos kezdeményezésekről, egy fenntarthatóbb élet csiráiról.
Ez a fajta valóban a kihalás szélén van, és ez valóban az utolsó pillanat, hogy meg lehessen menteni. És viszont egy döbbenetesen jó fajta az önellátásra törekvő háztáji gazdaságnak.
Ezt még a 2016-os Gyűjtment Fesztiválon mondta Vágvölgyi Gusztáv, vagyis Pabló, a Poján Egyesület egyik alapító tagja, amikor a kárpáti borzderesről tartott előadást. De mi a története ennek az amúgy őshonos magyar szarvasmarha fajtának? Hogyan érte el egy kis lelkes csapat több mint 10 évnyi munkával, hogy újra elismert magyar fajta legyen? És hogyan éli mindennapjait Szürke, Puha, Füles és a többiek a Mikóháza melletti hegyekkel körbeölelt hatalmas legelőn? Erről szól a mai podcastünk, Forrai Mária Melinda vagyok.
Az egyértelműen kiderült, hogy ennek a fajtának, tehát a kárpáti borzderes fajtának a tej beltartalmi értéke döbbenetesen jó.
Te mit akarsz? Itt menjél, őfüles.
Ja, és őt miért kell elküldeni?
Ő azért csak egy bika. Itt ivarzó tehenek vannak, akkor így ugrálhatnak. Egy ilyen 350-400 kilós bika így odéppen deríti elég könnyen az
igen.
Embert. A mai ember annyira elveszítette a kapcsolatot az élő világgal is. Nem csak a vad világgal, hanem a házi állatokkal is. Nem tudják, hogy hogy nyúljanak hozzá. Őket ugyanúgy nevelni kell, mint a gyerekeket. Itt nő, itt körülöttünk ez a fű. Ezt a jóisten növeszti. Ezzel nem kell semmit csinálni. Ezt nem kell ültetni. És ráadásul olyan sokféle minden van benne. Süt a nap, esik rá az eső, és ebből 1000 liter számra terem a tej, a hús, ingyen. És ezt nem használjuk ki. Ez úgymond zöld hulladékként, szemétként jelenik meg. Tehát ez egy iszonyatos pazarlás. Szintén ez az agyament világnak az egyik betegsége, hogy Magyarországon mindenhol angol gyepet akarnak. Tehát ez nem a mi kultúránkhoz, nem a mi éghajlatunkhoz való. A fű az nem csúnya, a szép. Nézd meg, ott nő az a menta, vagy ott nő az a fehérhere. És sorolhatnám, egy rengetegféle növény, tehát hogy ez olyan szép.
A kárpáti borzderes, mint ahogy a neve is elárulja, a Kárpátok vidékéről származik, de pontos eredete homályba vész. Az 1800-as évek végére nyerte el a mai formáját, svájci borzderes fajtájú szarvasmarhákkal keresztezték a Kárpátokban élő mokány, riska, busamarhát. A Kárpát-medencében őshonos, mégis majdnem eltűnt. Hogy ez szerencsére mégsem történt meg, az két mikóházi gazda, az Inspiráció Egyesület és az Emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület közös munkájának köszönhető. A történet még 2008-ban kezdődött, ekkor hozták létre ők a Poján Egyesületet, eredetileg azzal a céllal, hogy egy fenntartható, önellátási elemeket is tartalmazó, a természettel együttműködő mintagazdaságot hozzanak létre, meséli Pabló.
Mi ezt nem terveztük az elején, hogy a kárpáti borzderes szarvasmarha fajtát, mint ugye a harmadik őshonos szarvasmarha fajtánkat megmentjük. De mivel ezzel kezdtünk el gazdálkodni, és kiderült, hogy ahhoz, hogy egyáltalán anyatehén támogatást kapjunk, ahhoz először meg kell menteni ezt a fajtát, újra el kell ismertetni, újra kell tenyésztő szervezetének lenni. Ezért több mint 10 évvel ezelőtt beleálltunk ebbe a történetbe, és ugye indítottunk a Debreceni Egyetemmel egy kutatási programot, aminek az a célja, hogy ezt a fajtát, ami ugye egy háztáiban nagyon jól tartható szarvasmarha fajta, megmentsük, és ugye ennek volt az az eredménye, hogy nagyon-nagyon sokat költöttünk arra, hogy na és akkor milyen teje van ennek, milyen húsa van ennek, tehát hogy itt nem csak az volt, hogy ja, és ez finomabb, hanem nekünk nagyon konkrét eredményeink vannak arról, hogy ebben a, ugye nem extenzív tartásnak hívjuk, hanem kezes tartás, ami valahol az intenzív és az extenzív között van, ez valójában egy háztáji gazdálkodáshoz közel álló gazdálkodás. Ugye ennek megvan az oka, mert hogy amikor eldöntöttük, hogy elindítjuk ezt a kutatási programot, akkor a kutatási programnak az is a célja volt, hogy egy génállományt mentsen meg. Na most ugye azt tudni kell, hogy egy házi állatot, hogyha más körülmények között tartom, tehát hogyha én a kárpáti borzderest elkezdem csordákban tartani, és mondjuk egy sokkal ridegebb, tehát úgy, ahogy a szürke marhát tartják most, akkor meg fog változni a genetikája, mert hogy alkalmazkodik valójában azokhoz a környezeti feltételekhez. Mi viszont azt szerettük volna, hogy ez a, inkább a háztáji tartásban az emberhez közel, az emberrel együtt él a szarvasmarha, tehát hogy a tehén nem csak ki van csapva a legelőre, hanem valóban egy viszonylag szoros együttélés valósul meg. Ugye ezért hívjuk ezt a kezes tartásnak, ugye ez mutatja ezt a történetet. És ami a lényeg, hogy emiatt a kutatási program miatt ugye bevizsgáltattuk a tejnek a beltartalmi értékét az összes paramétere mentén, a húsát, sőt olyan vizsgálatok is végeztek, hogy egy ilyen vaktesztek, amikor emberek összehasonlítják mondjuk a húsnak az ízét, és akkor Magyarországon viszonylag elterjedt szarvasmarha fajtákhoz képest néztük, hogy és a kárpáti borzeres húsa az milyen, hogy ítélik meg az emberek ízre, puhaságra. És az a helyzet, hogy az egyértelműen kiderült, hogy ennek a fajtának, tehát a kárpáti borzeres fajtának a tej beltartalmi értéke döbbenetesen jó ahhoz képest, amit mondjuk a ma ugye Holstein Fries tehenek szolgáltatják nagyobb részt a tejet, tehát ha most lemegyünk ide a boltba, és megveszünk tejet, az jó eséllyel ilyen 95%-ban szinte biztos, hogy egy Holstein Fries tej lesz. És akkor, hogyha ehhez képest hasonlítjuk, akkor egy sokkal magasabb zsírtartalmi, és ami az érdekes, hogy a fehérje összetétele is egészségesebb. Tehát, hogy teljesen konkrétan leírták azt, hogy ez egy olyan tej, ami jobb. Na most ugye a magasabb zsírtartalom, tehát, hogy egy ilyen koncentrált erő fajtának a tejéből, teljesen egyértelmű, hogy a sajt is egy sokkal erősebb, egy sokkal ízesebb sajt lesz. Úgyhogy mi ugye el is indítottunk egy sajtkonyhát, és hogy ezt a brandet elkezdtük felépíteni, ami a borzderes sajt és a borzderes termékek, mert hogy nem csak a sajt, hanem a hústermékek is ugyanígy bejöttek, a borzderes kolbász és a borzderes füstölt sonka, tehát elindítottuk ezt a történetet. Mi azt gondoljuk amúgy, hogy azon túl, hogy ez a fajtából is következik, de a tartásból is következik, hogy egy sokkal jobb beltartalmi értékű táplálékot állít elő, de ezzel együtt ott van az is, hogy ezek az állatok csak lényegében szénán élnek egész évben. Tehát füvet legelnek, télen szénát kapnak. Még plusz abrak sincs különösebben ezeknek az állatoknak adni. Valójában az ő genetikájuk, tehát hogy ők egy ilyen extenzív tartásra alkalmas, primitívebb, tehát nem ez a túlnemesített szarvasmarha fajta, és ennek az az előnye, hogy ő nagyon jól hasznosítja az ilyen takarmányozást is. Persze mi is tudnánk mondjuk a tejhozamot növelni azzal, hogy abrakoltatjuk, de hogy nekünk nem célunk. Na és ami nagyon fontos, hogy ezért, mivel ez egy ellenállóbb, primitívebb, extenzívebb fajta, ezért valójában sokkal kevesebb olyan adalékanyag, ugye a takarmányok tele vannak mindenféle mesterségesen előállított anyaggal, sokkal kevesebb gyógyszer, tehát hogy maga az a termék, az azért is egészségesebb, mert hogy ez nem kerül bele ebbe az élelmiszerbe. És ugye azt meg látjuk a világban, hogy egyre több ember küszködik a táplálkozásból következő egészségügyi problémákból. Tehát egyre inkább felértékelődik az a táplálék, ami egészségesebb, ami nem tartalmaz olyan anyagokat, ami nem kell benne lenni, viszont a tápértéke az jó. Tehát én azt gondolom, hogy a kárpáti borzderes, illetve az extenzívebb állattartásnak már most is, de a jövőben is fel fog értékelődni az előállított élelmiszer. És persze azt is látjuk, tehát hogy ennek megvan ugye a másik oldala is, hogy intenzívben olcsóbban lehet előállítani. Tehát hogyha én intenzívben arra megyek rá, hogy minél nagyobb tejhozamot hozzak ki, akkor igaz, hogy egy sokkal gyengébb tejet állítok elő, de nagyobb mennyiségben, ezért jóval olcsóbban tudom adni, mint mondjuk egy extenzívebb tartásban tartott. Ez azt jelenti, hogy ezek a termékek nem tudnak ugyanabban az árban piacra kerülni, mint mondjuk amit a boltokban látunk, akár a marhahúsra, akár a kolbászra, akár a tejre, a sajtra vonatkozóan. Ezért valójában a vásárlók oldaláról az lenne a jó, hogy ez egy kicsit elkezdjük átértékelni, tehát hogy miközben egy okos telefonnál már mindenki tudja, hogy egy Samsung az már milyen jó márka, és akkor ehhez képest, mint egy no-name kínai, az valószínű, hogy nem fogja ugyanazt tudni, mint mondjuk a Samsung, és hogy ezért hajlandó akár sokszorosát kifizetni mondjuk egy Samsungért, és akkor persze hiába ígéri a kínai ugyanazt, tudja az, hogy na hát azért e között van különbség. Ugyanígy nagyon fontos lenne tudni az, hogy tej és tej között is van, vagy kolbász és kolbász között is van különbség, és igaz, hogy ennek más az ára, lehet, hogy akár a duplája, vagy a háromszorosa, de hogy ez tápértékben, az egészség szempontjából megéri az árát. Ma Magyarországon ahhoz, hogy egy fajtát főleg őshonos fajtaként el lehessen ismertetni, és legyen tenyésztő szervezete és tenyésztési programja, ahhoz valójában szükség van egy létszámra. Ez ma Magyarországon törvényileg van szabályozva, tehát el kellene érnünk az 1000 tenyészállatot. Ugye a kárpáti borzderes, amikor mi behoztuk Magyarországon, ugye nekünk volt 10 tehenünk, egy bikánk, de hogy nem lehetett több egy ilyen 20-30 tenyészállatnál Magyarországon. Ugye most már ott jár a történet, hogy egy olyan 3-400 körül járhat most már az egyet szám, ami ehhez képest, tehát hogy ennek a kutatási programnak volt az eredménye, hogy ma Magyarországon egyre többen tartanak tenyészállatot, és hogy haladunk-e felé a történet felé. De ugye is itt jött be, hogy nekünk ki kellett találni valami olyat, amivel ezt a tartási kedvet tudjuk segíteni. És ez volt a kihelyezési program. A kihelyezési programnak valójában az volt a célja, ugye ingyen adtuk azoknak az embereknek a tehenet, akik hajlandók voltak tehenet tartani háztáiban. Egy nagyon részletes tartástechnológiai leírást készítettünk ez, akik tudják vállalni ezt a tartástechnológiát, és ennek a célja teljesen egyértelműen a fajta megmentése volt. Ugye ez most már kezdi elveszteni a létjogosultságát, akkor ez volt szinte az egyetlen módja annak, hogy viszonylag gyorsan tudjuk emelni az egyet számot. Most próbálunk afelé elmenni, hogy lezárjuk a kihelyezési programot, és elmenni afelé, hogy ez a gazdaság, a poján gazdaság az legyen, ami eredetileg is akart lenni, egy természettel együttműködő családi gazdaság.
A Poján Egyesület egy közösségi vállalkozás, egy kis csapat, mindössze 3-4 család működik együtt, és közülük csak egy foglalkozik a tényleges gazdálkodással. Miklós Rudolf Mikóházánél feleségével és 5 gyermekével a gazdálkodás mellett gyerektáborokkal és lovagoltatással is foglalkoznak. A kárpáti borzderesek egy nagyjából 10 hektáros csodaszép legelőn élik mindennapjaikat, a hatalmas rétet a Zempléni-hegység szelíd lankái ölelik körbe. Miklós Rudolf, vagyis Rudi gazda, itt mutatta be nekem sorban az állatokat, akiket nehéz volt számba vennem a hatalmas területen.
Nagyjából olyan 20-valahány állatot látunk, de vegyesen lovakat is.
Ez a 20-valahány állat, ez majdnem 40.
Akkor nem sikerült jól felbecsülnöm.
16 szarvasmarha van, 17 ló van, és nem tudom, hogy a juhokat számolta, de tehát ugye azokat így beleszámolva, akkor inkább több, mint 50-en, sőt, tehát inkább 60-an.
A juhok egészen távol vannak, tehát én csak
hát
most látom őket.
350 méterre ide, igen, kis rackanyá, egy 24 racka. Na hát, nem tudom, kikkel kezdjük, lovakkal, hát, marhákkal?
Szerintem a marhákkal kezdjük. Marhák? Például itt rögtön előttem van 2 boci.
Jó. Na hát megmutatom, hogy ki kicsoda, így jó. Egész közelről itt személyesen.
Jó, rendben.
Ezek itt a kollégáim. Azt mondja, hogy ő szürke, őt egy ilyen Orosz pataka, ez a neve. A Visúnak az egyik kis mellékpatakja, ott vettem huculoktól.
Mennyi idős?
Szürke, hát olyan 15 év körüli.
Akkor ő a kezdeti csapatban már benne?
Nem, hát van itt 30 éves tehén is. Őt úgy hívják, hogy Puha, ő már itt született nálunk, és ugye ezek itt a kicsikék.
Ők mennyi idősek?
Hát ők ilyen néhány hónapos barnik, ilyen 2-3 hónapos. Ők így most merészkednek, ismerkednek az emberek. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan bocik, akik úgy születnek, hogy rögtön nagyon szelidek, de vannak, akik tartózkodóak. Most már, hogy ilyen kevesen vannak, így mindegyiket így megszelidítettem, így mondom, hogy simogatom.
Közben simogatjuk őket, és csak hogy a méreteket egy kicsit leírjam, a felnőtt tehenek, mondjuk a marmagasságok az nagyjából
110 körülbelül.
110 körül, és a porjaknak meg 80-90 centi körül lehet.
Közben hát igen, de ők már azért egy ilyen 3 hónapos, tehát nagyből ők, egy kis hucul.
Közben megérkezett 2 ló.
Igen.
Őket is megsimogatjuk.
Jó van, cinke.
Úgy értettem a kezdetit az előbb, hogy mióta is van meg a tanya? De mióta is foglalkoztok ezzel?
Hát a tanya az nekünk olyan a 2000-es évek legelejét. Te mit akarsz? Itt menjél? Ő füles.
Ja, és őt miért kell elküldeni?
Ő azért csak egy bika. Én ismerem, de ti nem. És akkor itt ivarzó tehenek vannak, akkor így ugrálhatnak.
Értem.
Azért egy ilyen 350-400 kilós bika így odébb penderíti elég könnyen az
igen.
Ember. Tehát olyan testi ereje van, meg akkor is, hogyha nem nagy. Ő viszont egy kis aranyos üsző. Őt úgy szelidígettem. Jól van, nem állítsa. Ő egy kifejlett tehén, ő most lesz második borjas. Hát ő is egy ilyen kicsi, kis okány. Marhácska, ilyen nagyon kis kedves, ezt az, szeretik, ezt látod.
Ezt, hogyha itt az ella alatt simogatjuk, vagy vakarjuk.
Szóval ő kisimása, ő Vilma, ő szürke, ő puha, lovacskákat itt kócos.
Hucul lova.
Igen, ő hucul, ugye,
az
ő
összes ló...
Sági arab, a sárga, ő egy 22 éves lovam.
Ők egy kicsit nagyobbak, egy mint a hucul lova.
Hát ez egy aklimatizált arab telivér fajta, amit Magyarországon tenyésztettek ki. Ő egy Nonius trasóból való, és hát vannak még huculak, arabok, velszpónik, ott jön éppen az egyik. Most van itt a lányom tanít 2 sági arabot, egy barátunk hozta el, belovagolja, betanítja őket ménesből, befogott lovacskák.
Mit jelent, hogy tanítja? Mire tanítja őket?
Belovagolja őket. Gyakorlatilag a 3 jármódban biztonságosan használhatóak legyenek a lovak. Ez a klasszikus kiképzéssel foglalkozik, a lóközpontú. Tehát fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, tehát ne csak a saját akaratunk érvényesüljön, őket is figyelembe veszük. És hát a teheneknél is ugyanez egyébként egy ilyen...
Nagyon szelídek.
Ez azért nem feltétlenül jellemző. Tehát nagyon-nagyon fontos a kezes tartás. Sajnos az emberek erről elfeledkeznek, tehát a mai ember annyira elveszítette a kapcsolatot az élővilággal is. Nem csak a vad világgal, hanem a házi állatokkal is. Tehát egyszerűen nem tudják, hogy hogy nyúljanak hozzá. Őket ugyanúgy nevelni kell, mint a gyerekeket.
Ez hogy történik? Megszületik egy borjú, és akkor hogyan neveled?
Hát először is ugye nagyon fontos az, hogy szocializálódik egy állat. Tehát fontos az, hogy ő a saját fajtájában szocializálódjon. Ők megtanulják azokat a jelzéseket, ami egy adott fajtára vagy fajra jellemző. Tehát mondjuk fajtán belül nincsen óriási nagy eltérés, de azért vannak. A fajok pedig ugye a szarvasmarha, a lovak itt ugye egymással is azért úgy meg kell ismerkedni ők. Tehát, hogy a tehénnek fel kell ismerni azt, amikor a ló rászól, hogy menj odébb. Szerintem ez egy ilyen környezetben ez teljesen ideális. És akkor, akit úgy eldöntök, hogy na, akkor ezzel most elkezdünk foglalkozni. Például, mikor itt sokan vannak, akkor csak így átnyúlok, hogy megérintsem, akkor látja, hogy én fogom meg. És akkor egyre többször megérintem. Aztán egy idő után már hagyja, hogy simogassam. Tehát ez olyan húzd meg, erezd meg játék egy kicsit. És akkor mindig egy picit többet. És akkor napról napra többet kérek. És akkor így szinte észrevétlenül egyre közelebb jutok hozzá, és a végén már bárhol megérinthetem. És ez ne úgy képzeld el, hogy ez ilyen kell dolog. Ha ő annyira nem akarja, akkor elmehet. Óriási nagy a tér.
Tehát megvan a szabadsága.
És akkor az van, amikor már így tudom, hogy bárhol megérinthetem, bárhol megsimogathatom, akkor előveszem a kis kötőféket, a kötelet, azzal simogatom, akkor azt rárakom, és nincs igazán stressz. És akkor utána már kialakul egy olyan bizalom az ember és állat között, hogy mondjuk egy, mikor már vért kell venni, vagy bármit csinálni vele, akkor már ez nem jelent gondot. És akkor megérti azt, hogy megfogom a kis kötet, meghúzom, akkor ez egy kicsit megfeszül. Ugye nekik van egy ilyen ellenszegülési reflexük, hogy arra rájöjjön, hogy ez nem jó, hogyha ő küzd ez ellen, és akkor amikor helyes irányba ellép, akkor csak megsimogatom, hogy jól van, és leveszem róla.
2000-es évek eleje óta van meg a tanya. Te már akkor értettél ehhez, amikor ezt elkezdtétek, vagy te is itt tanultad hát a többségét már?
Hát ez olyan, hogy az ember ilyen autodidakta módon. Tehát a 2000-es évek Magyarországára már nem volt jellemző az állattartás. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az egy igazi nemzetáruló politika volt, amikor a magyar vidéken felszámolták, és ez asszisztált az éppen regnáló kormány. Fizettek az embereknek azért, hogy levágják az állatokat. Egyébként erről nagyon szép filmet forgatott Zsigmond Dezső, a Requiem a Szatmári csordákért című dokumentumfilmében. Meg lehet nézni, hogy mit jelentett a magyar ember számára a jószág. Azt mondja egy néni a filmben, hogy jószág volt az aranya a népnek. Tehát amikor nem volt semmi, nem volt pénz az embernek, mégse volt szegény, mert volt mihez nyúlni. Értelmet adott az életüknek, hogy fel kellett kelni, kaszálni, gondoskodni. Tehát a munkáról szoktatták le úgy az embert a vidéki Magyarországon, hogy én ezt nem is tudom, hogy ennek a becsületét vissza lehet-e hozni. És az az állatszeretet, ami így a magyar népben, a vidéken élő emberekben benne volt, ez nagyon-nagyon-nagyon eltűnt. De azért a csírája még mindig itt van, és ezért foglalkozunk egyébként mi is ezzel, illetve azzal, hogy a Poján Egyesületen keresztül ebben a háztáji programban, hogy ugye kiadtuk családoknak. Ez a mi szabadságharcunk. Uh-huh. Tehát próbáljuk azt, hogy az iparszerű termelési rendszerekkel szemben, ebbe a technokrata világgal szemben egy olyan életmódot vagy életformát felvállalni, megmutatni, valahogy az embereket ebbe bekapcsolni, ami nem könnyű, de nagyon szép is, ez egy olyan igazi, tehát hogy ez ilyen életszagú. Én nagyon sok gyerekkel, meg emberrel találkozok, és hihetetlen nagy az a tudatlanság, ami így a állattartás, a környezet, a föld, az ember kapcsolatával kapcsolatosan tényleg így mondjuk azt, hogy közszájon forog, és közben pedig látszik az a hihetetlen érdeklődés, amivel az emberek, és főleg egyébként a gyerekek, ahogy e felé a dolog felé fordulnak.
Ja. Mit jelent az, amit az előbb mondtál még pár mondattal ezelőtt, hogy kiadjátok családoknak?
Elindítottunk egy háztáji programot, támadt egy ilyen ötletünk, hogy ezt a szarvasmarha fajtát, ugye ezt a kárpáti borzai szarvasmarha fajtát, ami egyébként jellemzően ugye a kis családi gazdaságokba, és itt a családi gazdaságot senki ne az 500 hektáros kis gazdára gondoljon ma Magyarországon, hanem tényleg ez a
egy-két
kert.
Hektár.
Vagy még annyi se. A kert. A vidéki Magyarország falvainak, a közterületének a gyepgazdálkodása, vagy annak a területnek a hasznosítása, ez nagyjából a fűkaszáláson kívül nem sok mindenben mutatkozik meg. Miközben, látod, itt nő itt körülöttünk ez a fű. Ezt úgy hívják, ezt a jóisten növeszti. Ezzel nem kell semmit csinálni, ezt nem kell ültetni, és ráadásul olyan sokféle minden van benne, hogy nem kell semmit tennünk vele. Süt a nap, esik rá az eső, és ebből 1000 liter számra terem a tej, a hús, ingyen. És ezt nem használjuk ki mai napig. Ez úgymond zöld hulladékként, szemétként jelenik meg. Tehát ez egy iszonyatos pazarlás. Jellemzően ugye azokhoz a családokhoz, akikhez elkerül, nagyon sok olyan van, akik csak egy kicsi kertmérettel rendelkeznek, de ugye az állatnak többre van szükség. De ugye Jóska bácsi, meg Mari néni sem műveli már a kertjét. És akkor ugye ezek az emberek elkezdik kaszálgatni, elkezdik legeltetni. Tehát ahol megjelenik a jószág, ott újra azt látod, hogy tisztaság van, rend van, és nem az a típusú rend, ami szerintem szintén ez az agyamenti világnak az egyik ilyen betegsége, hogy Magyarországon mindenhol angol gyepet akarnak. Tehát ez nem a mi kultúránkhoz, nem a mi éghajlatunkhoz való. Én emlékszem, nagyapám kertjében a Bogyoskára jártunk föl, mindig is földdel foglalkoztak, szőlővel, gyümölcsössel, és soha nem emlékszem nagyapámmal, hogy fűnyírót tologatott volna, és nem láttam csúnyának. Mert azért, mert hogy nő a fű az nem csúnya, A szép, nézd meg, ott nő az a menta, vagy ott nő az a fehérhere, és sorolhatnám, egy rengeteg féle növény, tehát hogy ez olyan szép. Mikor eljönnek ide tavasszal, meg mondjuk már ősszel, amikor az állatok már mindent lelegelnek, még a csalánt is, amit most itt a terület szélén látod, egy ilyen mellmagasságig. Tehát mikor elkezd fogyni a fű, akkor én megkasszálom a csalánt, az mikor egy kicsit megfonnyad, olyan szívesen eszik az állatok. Tehát, hogy az is jó. És nem haragszom azért, mert ott nő a csalán, meg hát az azért nő ott, mert a nitrogénnel feldúsult a talaj, és ő érzi most ott jól magát ideiglenesen. Aztán jön, tapossák majd az állatok, egy ilyen, legelő mindig ilyen nagyon mozaikos. Látod, hogy kicsit, itt egész rövid a fű.
Igen, itt olyan akkor itt látod, mintha lenne a fű, igen, igaz, de nyilván nem.
Igen, akkor van, ahol nagyobb. Egy kicsit nagyobb. Ez egy ilyen, de hát ez ezért szép. Így mindig keletkezik elegendő mennyiségű fű, úgyhogy ezek a családok, akikhez ugye a Poján Egyesület kihelyezett, hát nem keveset, ugye 87 darab szarvasmarhát helyeztünk ki családokhoz. Ugye ez több megyében folyt, gyakorlatilag a Poján Egyesület ebbe ment tönkre. Így mind anyagilag, meg úgy egyáltalán az erőink ebbe így szép lassan így szétforgácsolódtak, mert ez nagyon nehéz. Tehát az, hogy helyzetbe hozzuk a vidéken élő embereket, és lehetőséghez juttassuk őket, hogy az élelmiszer önrendelkezésükben előre tudjanak lépni, mert az igazi szabadságot az nem azt jelenti az ember, hogy azt mondhatok, amit akarok, hanem amikor én azt mondom, hogy nem az etetőbe járok, amit a struktúra elém tár, színes, szagos, mindegy, hogy milyen, de nagyjából ugyanazt az ipari élelmiszert eszed, hanem van választásom. Tehát én azt gondolom, hogy ez az igazi szabadság, és ehhez adott egy nagyon nagy löketet a Poján Egyesület. Ez, én azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen korszakalkotó is, és mondom, ez egy állami feladatnak kellene lenni. Az államnak volt egy hasonló jellegű kezdeményezése a Magyar Tarkával, de meg se közelíti ezt a létszámot, illetve nem az a célcsoport, tehát itt nem azok a családok, akiknek valóban az élelmiszer szükségletét elégítette ki, hanem egy egészen más szempontok alapján juttatták a Magyar Tarkához az embereket. Ez a munka, ez egy ilyen szabadságharc, ez ellen a struktúra ellen, amit ez a globalizált világ jelent. És ha tudunk párbeszédet folytatni, mindegy, hogy kivel, aki meghallgat minket, az, ami nagyon-nagyon-nagyon szívesen így együtt dolgoztunk, meg próbáltunk is mindig keresni ilyen kapcsolódási pontokat, és el kell mondani, azért számos segítője volt ennek. Tehát nagyon sok jó szándékú, jó akaratú ember van még ebben az országban. És valahogy úgy talán mindenki érezte, hogy ezzel olyan nagyon nagy kárt nem tudunk tenni. Én szívem szerint, ha tehetném, akkor az egész vidéki Magyarországot megszüntetném, ezt a rászorultságot, aminek most ki vagyunk téve. Gondold el, hogy jön egy, nagy Isten, egy olyan katasztrófa, amivel ezek az élelmiszer ellátási rendszerek egyszerűen nem működnének, csak ideig, óráig. Itt tömegek halnának ilyen
az országban. A járvány egy kicsit ebből mutatott is.
Igen, ez azért még közel se egy ilyen Mad Max-es történet volt, de azért úgy igen.
Mi lett ezzel a 87 szarvasmarhával?
Ez kikerült a családokhoz, ezeknek az állatoknak körülbelül a 40-50% az ilyen állandó mozgásban volt. Először próbáltunk ilyen nagyon körültekintőek lenni. Próbáltunk ugye egy kis környezetkutatással, tehát felmértük ugye a családoknak a helyzetét, alkalmasak-e rá, beszélgettünk ugye előadásokban, ami tartástechnológia, szaporodás biológiában, egy kicsit úgy azért felkészítettük őket arra, hogy mire várnak, akkor kimentünk, helyszíni ellenőrzés, stb. Tehát fel volt építve ez az egész. Természetesen ez egy határon átnyúló pályázati forrásból finanszírozva indult el, gyakorlatilag egy önkéntes munkával, tehát nem egy embernek az állandó munkáját tette volna ki, hanem többnek, és ezt így fizetés nélkül éveken keresztül csináltuk, megcsináljuk, és hát ebben úgy azért úgy fel is ördlődött egyébként egy kicsit a társaság.
Akkor ezt már befejeztétek, ezt
nem,
a programot, vagy
nem,
mi folytatok?
Nem, még most is nagyon sok gazdával vagyunk ugye kapcsolatban, még most is nagyon sok gazdánál vannak kint a teheneink, Lehetőség szerint próbáljuk úgy, hogy ezek az állatok aztán szép lassan itt tulajdonba kerüljenek. Azokról az állatokra, amelyikre van lehetőség, hogy eladjuk, azokat ilyen nagyon kedvezményes feltételekkel a gazdák meg tudják vásárolni. Tehát az az igazság, hogy a legjobb az, amikor az embereknek a tulajdonába kerül, mert egy kicsit úgy érzem, nem mindenkinél igaz ez, tisztelet a kivételnek, de aminek nincs ára, annak nincs becsülete.
A kárpáti borzderest tehát több mint 10 év munkájával sikerült megmenteni a teljes eltűnéstől. Persze akadnak még teendők, de a történet jó irányba halad, folytatja Vágvölgyi Gusztáv Pabló.
Mi eljuttattuk addig a történetet, hogy most már viszonylag kicsi az esélye, hiszen már ugye államilag is ezt egy kiemelt programnak tartják, ugye a Bükki Nemzeti Park is beszállt ebbe a tenyésztési történetbe, állami támogatást különítettek el erre, tehát hogy az egyedszám is növekszik, minden feltétel adott, hogy ez a háztáji tartásban nagyon-nagyon értékes fajta, ez megmaradjon ugye az ember számára. Azért említsük meg azt is, hogy ehhez ugye nem csak arra volt szükség, hogy a tehenek szaporodjanak, hanem arra is szükség volt, hogy az emberek szemében a háztáji állattartás felértékelődjön. És ma van Magyarországon egy olyan trend, hogy nagyobb részt értelmiségi emberek újra ugye gazdálkodásba fognak, és egy idő után mindenki rájön arra, hogy a tehén tartás az egy nagyon fontos szegmense annak, hogy egy önellátásra törekvő divers gazdaságot létrehozzon. És ez a társadalmi trend is segíti azt, hogy ez a fajta megmarad.
A Dunán innen Tiszántúl riportműsort hallottátok, amely vidéki és városi közösségekről és egy fenntarthatóbb élet elérését célzó ökotudatos kezdeményezésekről szól. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel és azokkal, akiket még érdekelhet. Találkozzunk hamarosan egy újabb podcastben, amelyben a Hideghegyi Menedék alakuló kisközösségét mutatom be nektek. Sziasztok!